Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban a Szegedi Dómtér rejtett kincseinek eredünk nyomába, legújabb vatikáni kutatások nyomán. Segítségünkre Horváth Gábor egyháztörténészt hívjuk. Horváth Gábor egyháztörténész, a Gál Ferenc Egyetem egyháztörténeti tanszékének vezetője, akit a Vatikáni Rádió hallgatói Anonymusról szóló könyve nyomán már ismerhetnek, ezúttal egy másik izgalmas kutatásról számol be műsorunknak. Megtudhatjuk, hogy a Szegedi Dóm és a Dómtér építészeti elképzelése miként fonódik össze a magyar katolicizmus újjáéledő reménységével, a magyar apostoli királyság allegóriájaként, olyan tudományos nagyságokba emelve a magyar kultúrát, melynek világhírű képviselői Szent Györgyi Albert és Karikó Katalin. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Horváth Gábor egyháztörténészt, a Szegedi Gál Ferenc Egyetem egyháztörténeti tanszékének vezetőjét.
Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök én is a hallgatókat.
Nem ez az első alkalom, hogy beszélgetünk, hiszen Anonymusról szóló könyvét már bemutattuk a hallgatóknak. Ezúttal azonban egy egészen más témát kutat itt a Vatikáni Levéltárban, illetve a római egyéb könyvtárakban. Miről van szó?
Szegeden dolgozom, ugye a Dómtéren, és 2012 volt az az időszak, amikortól kezdve elkezdtem foglalkozni a Dómtér történetében. Őszintén szóval nem éreztem azt, hogy nagyon sok minden kutatnivaló van, de aztán rá kellett jönni, hogy nagyon-nagyon nem jól láttam a dolgokat. És aztán ugye egyre jobban ráforult az érdeklődésem erre a 20. századi magyar történelmi korszakra. Mindig is érdekelt egyébként ez a vonatkozás is, de most ez ilyen aktuális lett, hiszen ott tanítok, és akkor az ember úgy van vele, hogy ha történészként dolgozom ott, akkor úgy gondolom, hogy nekem nem baj, hogyha minél többet tudok a tér, és egyáltalán annak a kialakításnak a történetéről. Így kezdtem el foglalkozni ezzel az egész épület együttessel, és akkor aztán természetesen minél több mindennel. Szereplőkkel, építészekkel, politikusokkal, a püspökkel természetesen, vagy a Gladfelde Gyulának a hagyatékáról, amit alapvetően szó. És egyre izgalmasabb is lett ez a dolog, mert olyan új szálakat sikerült itt megragadni, amire őszintén szóval soha nem gondoltam volna.
Én nemrég jártam Szegeden, és egészen megragadott ez az épület együttes, ez a különleges tér, a hangulat, ez a sötét színű vakolat például egy picit az ilyen Cambridge-i, Oxfordi kampuszokra emlékeztetett. Van ebben valami ráció, vagy egy puszta benyomás?
Nagyon-nagyon jó a meglátás, mert ugye Klebersberg Kuno volt a vezér alakja ennek az egész építkezésnek, valójában a főművének ezt a dómteret tartotta. Ugye itt az egyetem építkezés az, ami elkezdődik itt a 20-as évek második felétől, és egy gondolat erejéig csak visszautalnék arra, hogy nyilatkozik arról például Klebersberg Kuno 1928 körül, hogy Magyarország legszebb terét akarják itt kialakítani Szegeden. Aztán pár nappal később azt nyilatkozza, hogy Európa legszebb terét akarják már kialakítani, és a tégla, amit látott itt ebben az esetben, az azért érdekes, mert keresték az alföld építőanyagát, hiszen nem nagyon volt ilyen után semmi olyasmi dolog, amivel lehetett volna úgy praktikusan nyúlni, és ezt ki kellett kísérletezni egyébként, ez Debrecenből jött létre ez az anyag, és értesítik Klebersberg Kunót például arra, hogy na megvan az alföld építőanyaga. Úgy gondolták, hogy majd ez lesz az az anyag, amit jobban el fog tudni terjedni. Hiszen például Redik Béla, aki a főépítésze volt ennek a térnek, az éppen azon is gondolkodik, ugye, hogy milyen anyagot használjanak fel, és a sima téglát azt egy kicsit unalmasnak tartotta volna, hogy ezt mezői téglának is szokták általában nevezni, amely kicsit mindig ilyen sárgás, pirosos, kékessel bír, tehát hogy alapszíne az ez, de itt valami maradandóbb, tartósabb anyagot kellett kitalálni, és mivel a történelmi Magyarországon ilyenek nem voltak, tehát szó szerint ki kellett kísérletezni. És létrejött ez az anyag, ami nagyon-nagyon meghatározza az egész Dómtérnek a hangulatát, természetesen egy kicsit Szeged is ezután ebbe az irányba próbált alakulni. De az a fajta gondolat, hogy ez mennyire el fog terjedni, nyilván az nem így valósult már, hiszen rendszerváltások voltak, sok minden más történt, de az alapgondolat az ez volt. És emlékszem arra, amikor ezt először olvastam, hogy Klebersbergnek ez mekkora öröme volt, hogy végre megvan az alföld építőanyaga, így beszéltek róla.
Milyen érdekességekre bukkant eddig itt a Vatikánban a Szegedi Dómtér történetével, keletkezésével kapcsolatban?
Az államtitkársági levéltárban kutatok most már több év óta. Ugye ez a kutatás azért ez elég körülményes, megvannak ennek a módszerei. De a lényeg az, hogy 2018-tól kezdve, most már tulajdonképpen a harmadik alkalommal voltam itt, és legfőképpen nyilván Gladfelde Gyulával kapcsolatos dokumentumokat szeretnék összeszedni, hiszen egy kicsit az ő hagyatéka, az ő életrajza az, amit én szeretnék jobban elkészíteni. A prédikációt elkezdtük rendezni, hiszen nagyon híres szónok volt, és hál' Istennek ezek a hagyatékok fennmaradtak, és elég vaskos anyag is. Ezek közül az első kötetet azt megcsináltuk, kb. 600 utat kell képzelni, 1923-ig, tehát még korai, még az egyetem éveiben is maradtak már fent prédikációi, beszédei, azokat onnan van kezdődik, és akkor 1923-ig, akkor, amikor Temesvárra elkezdett neki jönni, és ugye a központját tulajdonképpen elkezdte kialakítani Szegeden. A Vatikán levéltárban elsősorban, tehát én őre fókuszálok, és az ő vele kapcsolatos dokumentumokat szeretném összerendezni, meg összeszedni, annak érdekében, hogy egy ilyen komplexebb képet kapjunk arról, hogy ő mikor, mit és miért csinált. Ugyanakkor nyilvánvaló itt ez egy lehetőség arra is, hogy másokra is kitekintést lehet tenni, és én tulajdonképpen most a kettőnél a kapcsolatrendszer az, ami engem igazán érdekel. Klebersberg-Kunónak és Gladfelde Gyulának a barátsága és egyáltalán a következménye, amit láthatunk, hiszen természetesen a teret mindig Klebersberg-Kunóhoz szoktuk általában kötni, és azt gondoljuk, hogy ez a kezdeményező volt, meg ilyenek, ez mindig az. Ugyanakkor egy templom is létrejött, és a templom meg a tér együtt jött létre, ennek a gondolatrendszere ez nagyon-nagyon összetett, és a két ember egymástól elválaszthatatlan. Tehát Klebersberg-Kunót, ha kiemeljük, az nagyon jó, de akkor oda kell tenni mellé majd Gladfelde Gyulát is, hiszen elég nem jött volna létre ez az egész úgy, ahogy van. És például most, amit kutattam, amit nagyon szerettem volna egy picit így jobban átnézni, emlékszem annak idején, amikor évekkel ezelőtt itt voltam, hogy volt olyan tételjegyzék, hogy question a monarchikát, tehát a király kérdés. És ebben a kérdésben egy picit próbáltam minden olyan dolgot összeszedni, ami érdekes lesz ehhez a kutatáshoz, hiszen a Szegedi Dómtér az nem csak egyszerűen egy egyetemi építkezés, hanem az az apostoli királyság, ez az éves magyar állam allegóriája. Abban benne van minden olyan dolog, ami a királyság intézményével kapcsolatos. És egy kicsit kíváncsi voltam azt, hogy ezzel a korban hogyan beszélnek róla, nunciusok hogyan jelentenek erről, mit látnak ők. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult összetett kérdés, és egy kicsit szerettem már tisztában látni. Tulajdonképpen azt keresem, hogy Klebersberg-Kunó melyik irányzathoz tartozhatott, mit vallott ő erről, mert Gladfelde Gyula az teljesen egyértelmű, hogy hogyan gondolt erre a történetre, és hát egy picit itt azért vannak különbségek, ezeket szeretném egy kicsit letisztázni, ezért kezdtem ezt el.
Ezt az allegóriát hogyan kell érteni?
Hát úgy, hogy Szeged kiemelt jelentőségű hely a két világháború közti Magyarországon. Ugye valahogy ezt úgy kell képzelni, hogy amikor összeomlik Magyarország 1919-ben a társ köztársaság idején, ugye a román megszállás, akkor létrejön össze egy aradi, majd pedig egy szegedi ellenforradalmi kormány, ami aztán később nagyon fontos lesz, hiszen Horthy Miklós például Szegeden tesz esküt arra, hogy újjászervezi a magyar fegyveres erőket, és hogy Magyarország alkotmányos rendjét, mármint a királyságot és annak területét is helyreállítja. Ez 1919. június 5-én van, ezt ugye úgy is szoktuk emlegetni a korabeli forrásokban erre utalás, hogy ez a nemzeti megújulásnak a napja. És ebből kifejezőleg Szeged tulajdonképpen egy ilyen egészen különleges történelmi helyé válik, hiszen a két világháború közötti politikai elitnek az eredete az valahogy ide erre helyre vezethető vissza. És ebből kifejezőleg egy kicsit nekem is furcsa volt, amikor arról beszél Klebersberg-Kunó, egyébként Gladfelde Gyula is, hogy meg kell építeni, fel kell építeni Budapest ellenpontjaként egy másik nagyon fontos vidéki központot, decentralizálni az országot, hogy még egyszer az a dolog meg ne történhessen, ami 1919-ben volt. Ez egy dolog, ugyanakkor ami nagyon érdekes a számomra az, hogy ez a nagyon szép tér, amit az előbb említettem már, ez a kicsit Klebersberg-Kunó fejében úgy is volt, hogy Magyarország kulturális fővárosát szerették volna kiépíteni Szegeden. És akkor innentől kezdve jön az egész, hogy tulajdonképpen az alkotmányos rend az a királyságnak a helyreállítása, úgyhogy van egy 1000 éves magyar állam az apostoli királysággal, ugye Gladfelde Gyula 1916-ban ott volt az utolsó magyar király koronázásán is, és nagyon-nagyon erősen nyilvánvaló legitimista volt, tehát ugye Otto hercegnek az oldalán állva például Otto miséket tartanak, és ez is nagyon érdekes volt számra a Vatikán levéltárban, hogy a nuncius erő is természetesen jelent, és hogy ilyen jelentőséget tulajdonít ennek. Tehát egyébként volt egy olyan törekvés, hogy Ottóból majd valamikor magyar király is lehet. És nagyon érdekes számomra az, hogy 1923-ban, amikor elkezdték ezt a domnak az építkezésének a folytatását, mert az alapokat 13-ban tették le, itt ilyen után vagyunk, eltelt 3 év, mire újra egyetlen lehetett kezdeni. De hogyha most magunk elé képzeljük, hogy mi volt ott a Szegedi Dóm tér környéke, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy álló falak van, de tető nincs. Tér még nincs, tehát tulajdonképpen mintha a romba dőlt Magyarországot látnánk. És egy kicsit ez a szimbolikus dolog, hogy azt, ahogy építjük majd fel, ahogy ez szépül, és ahogy megújul, és példát mutat mindenkinek azt, hogy egyház, állam és város hogyan fog össze, annak érdekében, hogy ez az ország talpráján és a Trianon utáni állapotában egy picit felúcsúdjon, sőt megújuljon, és esetleg elérjük majd azt a vágyat, hogy valamikor ez a történelmi Magyarország egyszerre újra egyesülhet. Ebben az építkezésben ez is benne van, hogy ahogy azt építjük fel, majd úgy fog megújulni az egész ország is. És tulajdonképpen tényleg érdekes ez a szimbolikus összefogás, mert ha térképre nézünk a történelmi Magyarország és a Trianoni Magyarországot, hogyha összehasonlítjuk, látszik, hogy az Alföld maradt, ami elmaradott volt. Megint Klebersbergnek a gondolata, hogy a török háborúk óta ez jellemzően így volt, és most nincs más lehetőség, mint az Alföldet kell felzárkóztatni. Miközben remélhetőleg majd egyszer megtörténik az a bizonyos revízió, aminek lényeg az, hogy egy szebb, egy erősebb, egy gazdagabb ország lesz Magyarország, mint amilyen volt valamikor. És ez az építkezés ezért speciális. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyetemi épületeket akarnak itt felhúzni. Egyébként például érdekes, hogy azt mondja Klebersberg Kuno, hogy bolonyai mintára árkádokat szeretné itt látni. Ugye általában mindig a Velencei Szent Mártire hasonlítják a szegedi dómteret, miközben Bolonyát is jól ismerte, és ugye ott is egyetemi város Bolonya. És egyébként a Cambridge-i párhuzam is nagyon jó, mert valóban egy nagyon-nagyon magyar, de mégis olyan dolgot akartak létrehozni, ami nagyon beleilleszkedik az európai gondolkodásba. Azt akarták természetesen ezzel az egészet demonstrálni, hogy a magyarság kulturális értékei óriásiak, és ezt valahogy be is kell tudni mutatni a szobrokon keresztül, meg sok mindenen keresztül, meg természetesen magán az egész építkezésnek a méltóságán keresztül. Ne felejtsük, azért az olyan időszak, amikor azért nagyon-nagyon szegényes, kiszolgáltatott helyzet van, és ahhoz képest szerintem, amit lehetett ebbe az építkezésbe, tehát nagyon beletettek. Maradandót alkottak, mondhatjuk azt.
Tudnak erről egyébként például Cambridge-ben, vagy vannak olyan kapcsolatok, amelyek révén felfedezték azt, hogy Magyarországon is épülhetnek ilyen szépségek?
Persze, hát a Szegednek is megvannak ezek a szálak, meg egyáltalán a kutatókon keresztül is ez létezik. Ugye ennek a nagy építkezésnek azért volt nagyon-nagyon sok hozadék, ez máig ható, én azt gondolom. Tehát ugye Szent Györgyi Albert, az biztos, hogy ebbe a történetbe beleillesztett, és nagyon szépen ott van ebben a történetben, rögtön felmutatott, hogy nagyon-nagyon nagy név ezzel. De én azt gondolom, hogy ez az egész folyamat, hogy Szeged mi, az valahogy itt indul el, és ugye Karigó Katalinnak a tevékenysége is ebből nő ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon szertágazó, nagyon-nagyon prosperáló dolog végül is. Ugyanakkor meg hát még egy picit visszautalnék arra, hogy mennyire más ez az egész, amit mi látunk, mert ugye Szegednek a története általában ez közismert, hogy volt egy 1579-es nagy árvíz. És ahogyan az árvíz elmosta Szegedet, és megújult az árvíz után, tulajdonképpen egy kicsit azt gondolták szimbolikusan, hogy 1919-et is úgy vehetjük, mint a nagy árvíz, csak az egész országot öntötte az árvíz, szinte majdnem megsemmisült Magyarország. És ahogy az árvíz után Szeged felépült, és példát adott mindenkinek, majd ugyanígy Szegedből kiindulva megújul az egész ország is. Tehát ilyen szimbolikus ez a párhuzam ilyen értelemben. És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a püspöknek a hagyatékát, ahogy kutatom, ő nem úgy beszél a templomról, hogy ez az árvízi fogadalom temploma, hanem azt mondja, hogy ez a magyar katolicizmus reménységei. Fölkerni, aki az építésze volt ennek a templomnak, ennek így köszöni meg ezt az egész munkátokat. Az égbe törött tornyok, az építőművész lelki nagyságát és a magyar katolicizmus reménységét fejezi ki. És nekem ez a mondott rész ez nagyon megtetszett, úgy nem értettem először, hogy ez mi akar lenni, hiszen mindenki úgy tudja, hogy az árvízi fogadalom temploma, és nincs kérdés. De aztán, hogyha a püspök nem ezt mondja, mert ugye itt a belső ikonográfiai program nagyon érdekes. 16 ószövetségi történet van felfestve a dómba, és hát persze mindegyiket tudjuk, hogy Melkizedek, Sámson, Zsoroltán, Noé, József története. De az, hogy ez miért van ott, vagy Tóbiás története, Jób, miért vannak ezek ott, és miért úgy vannak elhelyezve, ez nem nagyon volt eddig kérdés. És innentől kezdve érdekessé vált ez a kutatás, ezért izgalmas nekem ez az egész ebbe való foglalkozás, mert én ezt szerettem volna megérteni. És hogyha ezt röviden összefoglalom, akkor ez azt jelenti Gladfelde Gyula felfogásában, hogy remélhetőleg ez az ország helyre áll, területileg egységes formájában visszáll, ez azt jelenti, hogy a családi püspökség is három része szakított családi püspökség is újra egyesülhetnek ezek a szétszakított területek, tehát visszakerül a püspökség központja Temesvárra, és akkor eljut a nemzet odáig, hogy újra a királyt választott magának, és ő remélhetőleg úgy gondolja, ez a legalkalmasabb személy, a legitimista felfogás szerint is az Otto herceg lehetne. És akkor Magyarország betöltheti azt a hivatását, amit a pápáktól kapott még a középkorban, hogy a kereszténység védőbástya lehet a következő 1000 évben is. De hogyha a revízió úgymond sikertelen, nem fog ez megvalósulni, akkor mi történik velünk? És tulajdonképpen ez a dilemma van ebben benne, hogy bemutatjuk azt, ami volt Magyarország, de modern formába öntve, ez érdekes az a tér ilyen szempontból, hogy ez nyilván 1930-ban fejeződött be az építkezés, nem neobarok stílusban, hanem egy kicsit ilyen modern formában, hogy az art deco az, ami ezt áthatja egyébként. Példát mutatva erre is, hogy hogyan kellene építkezni, mi a modernség ebben a korszakban. de annak a reményében, hogy az a fajta küzdetés, ami a magyar államnak a lényege, az fennmarad, és ez tovább is létezhet majd. De az nagyon sok nekinek dolgoznia kell. És ugye itt a gondolat visszatérő szála ebben a történetben az, hogy például a Pispernek a prédikációt, hogy nagy mértékben átolvastam és ismerős így, ő az áldozatkészséget tartja a legfontosabbnak, hogy mindenkinek valamilyen szinten meg kell hozni azt az áldozatot, hogy ha kell esetleg egyébként véráldozatot is, hogy Szent István Birodalma, Szent István Öröksége helyreálljon. És egy kicsit ennek a koncepciónak a mentén és történelmi háttérrel ez elválasztatlan attól az építkezést, ami ott van. Amit egyébként meglébezőben Kuhn úgy mondta, hogy legyen ez a tér egy téglába épített, ércbe öntött, kőbevésett, hatalmas nem soha. Tehát a Trianonnak a tagadása az, amit benne van. Ránk kényszerítettek egy állapotot, miközben a magyarság ilyen óriási értékekkel rendelkezik, ez méltatlan, ezt most felmutatjuk, a tudomány érdekében ezt a helyszínt kialakítjuk, és remélhetőleg majd lesznek eredmények is. És hát ugye most egy picit utaltam rá, hogy azért komoly eredmények vannak természetesen Szegeden.
A revízió nyilván nem valósult meg, ennek ellenére azért a magyar kultúra továbbra is terjed.
Természetesen, hiszen az ő szempontjaikat szerintem meg lehet érteni. Tehát az, ami történt 1920-ban, az biztosan elfogadatlan, szerintem most sem nagyon változott senkinek a véleménye ebben a tekintetben. Természetesen az idő ezt felírta, sok nem megváltozott azóta, és nyilvánvaló, hogy más is kell erre a dologról most képzelnünk, nyilván más lehetőségek előtt állunk. De az, ami ott volt, akkor az egy olyan hangulat volt, amit el nem lehetett elválasztani, és egy picit, hogyha szeretnénk jobban megérteni, akkor nyilvánvalóan innen kell közölíteni. A revízió nem valósult meg, és egyébként ilyen szempontból is érdekes a tér, tehát például ugyan megcsinálva a tér, hogy magunk elé képzeljük ezt a nézet alakú teret, ugye, akkor az árkádok fölött minden egy-egy vármegye címere volt kihelyezve, illetve a helyei kialakítva. Az volt a szándék, hogy üresen voltak egyébként ezek hagyva, a 63-ban 25 volt kihelyezve, hiszen 25 közigazgatási egység maradt meg. Az az üzenete, hogyha visszatérnek ország vissza, akkor majd a címereit kirakják. Tehát magyarán, ahogyan megtörténik a nemzetnek a feltámadása, ezt a dom majd, úgymond a dom tér fel is fogja tudni mutatni majd, hogy látjuk, hogy hogyan gyarapszik ez az ország. Érdekes a tér ilyen szempontból, és hogy jelen pillanatban most azt láthatjuk egyébként, hogy 63 címer ki van téve. Ennek a rövid története ez úgy van, hogy 25 volt, aztán párral kiegészült, aztán jött a kommunizmus, akkor a kommunizmus éveiben ezzel nem tudtak mit kezdeni, kommunista városok címereit helyezték egyébként be. Az a rendszer hatásán 10 évig még mindig úgy volt, vörös csillagok voltak meg minden, tehát érezhető volt, hogy ez nem maradhat, ki kellett venni, de akkor mi legyen? Visszatadjuk a 25-öt, de akkor nem, hogyha revíziót szeretnénk. Közben a magyarországi vármegye rendszer teljesen átalakult, tehát 19 megye van. Akkor most tegyük ki azt, nincs jó megoldás, most ki van téve a 63, olyan, mintha megvalósult volna Klibezbekumnak az a vágya és álma, hogy területileg is egyesül a Kárpát-medence, és a történelmi Magyarország egysége helyreáll. Tehát a Dom tér ez egy érdekes helyszín ilyen szempontból is, hogy tulajdonképpen nincs jó megoldás, ha belegondolunk.
Ezt majd az idő eldönti. A kutatásairól tervez kötetet kiadni?
Igen, hát folyamatosan dolgozunk azon, többen is természetesen, hogy egyszer a prédikációk azok rendezve legyenek. Ennek az első kötete tavaly jelent meg egy pont egy évvel ezelőtt. Várhatóan ez még két nagy kötetet fog jelenteni, ez több ezer oldal, ha most így belegondolunk. És hát ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon fontos forrás a tulajdonképpen a kornak a megértéséhez. És közben pedig egy életrajz is készül ezzel kapcsolatosan, ebben együtt, tehát mindig az a következő kötet, ahogyan megjelenik évszámtól évszámig, abban próbálunk ott felgyűlálnak a tevékenységet összefoglalni. És hát ugye most a második kötetet készítjük, és az egésznek az a lényege valójában, hogy ugye a Dom tehát 1930-ban szentelték fel, adták át, kezdett el ott működni vális teológiai képzés, meg egyetlen az egyetemi tanszékek, ahogyan felálltak. Ugye ennek 100 éves évfordulója lesz, ugyanakkor 2030 a Csádi püspökség alapításának 1. évfordulója is. És egy picit ez az egész, amit én is ugye magam munkáján révén próbáltam elindítani, az mindenről szól, ennek az egész centenáriumnak és a milléniumnak a vonatkozásaiban értelmezhető. A Domnak a bemutatása, minél részletesebb bemutatása, egyáltalán a püspök hagyatékának rendezése és Klebersbe, Kuno meg Gladfeld Gyulának kapcsolatrendszere. Engem ez érdekel, ezt próbálom hozzatenni ez a nagy milleniumi eseménysorozathoz.
Köszönjük szépen, és sok sikert kívánok a további kutatásokhoz.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben interjút hallhattak Horváth Gábor egyháztörténésszel a Szegedi Dom tér rejtett kincseiről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Programajánló következik.